Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kicsinyeket és nagyokat. Családi istentiszteletünk kezdetén az apostol szavaival kegyelem népünk és békesség Istentől, mi atyánktól, és Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, kedves keresztelőre érkezett család, és gyülekezetünk családtagjai. Ez a gyülekezet imádságos szívvel vár benneteket, és szeretettel köszönt. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy gyermeketeket, kislányokat elhozzátok, és kérjétek, hogy őt a keresztség által Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, Isten családjába befogadjuk. Hiszünk, hogy Isten akarata az, hogy ez a kisgyermek veletek együtt az Úr Jézus követője legyen. Feltámadott Jézus, mielőtt felment a mennybe, e szavakkal küldte el tanítványait, az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyal minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A szereztetési igékhez szeretnék felolvasni még egy mondatot az apostolok cselekedetének könyvéből, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteket. Sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Foglaljuk el helyet. Kedves szülők, keresztülők, kedves keresztelés érkezett család, szeretett gyülekezet, a keresztelésben Isten látható módon az ő ígéretét helyezi a szívünkre. Az ő ígérete így hangzik: Jézus Krisztus kereszthaláláért és feltámadásáért nekünk bűnbocsánatunk van. Nekünk áldott közösségünk lehet az Istennel, Isten családtagjai lehetünk, és ez a közösség az örökké tart. Nem erre a földre szól az ő elhívása csupán, hanem az örökké valóság. Isten ezt az ígéretet, amit az Úr Jézus a kereszten megalapozott, és amit elhozott tényként el a földre, ezt az ígéretet személyesen is névre szólva most a kislányotok szívére helyezi. Tiétek ez az ígéret, és a gyermekeiteké. Ugye mi reformátusok a Biblia alapján hívő szülők gyermekeit kereszteljük meg jó szívvel, mert hiszük azt, hogy Isten az ő szövetségével a családunkat is beleérti. Azt mondja, hogy a gyermekeitek is az ígéret, a keresztség ígérete. És jó ez nekünk, valóban névre szólva, személyre szólva, a szívünkhöz engedni és a szívünkhez állni, átölelni ezt az ígéretet. Testvérek, akik ma tanulni vagyunk a keresztelésen, gondoljunk a saját keresztségünkre, és emlékezzünk rá, hogy a mi életünk felett is kimondta Isten névre szólva ezt az ígéretet. Tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Sőt, azok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának a mi Istenünk, az Úr. És akik nem részesült a keresztségben, Isten ígéretet nekem is szól, mint távol levőnek, hogy jöjjön, és személy szerint vegye magának ezt. Azt mondtam, hogy a keresztségben az ígéret szólal meg. És ez az ígéret akkor teljesedik be az életünkben, amikor személyesen mi is igen mondunk az Istennek hívására. Ugye szoktuk azt mondani hívő családok esetén is, hogy Istennek nincsenek unokái, Istennek gyermekei vannak. Az, hogy a szülők hídben járnak, az egy nagyon fontos segítség, mert oda tudják vezetni a gyermekeiket az Úr Jézushoz. Érdát tudnak adni nekik. De mindannyiunknak magának kell igent mondani az Isten meghívására, személy szerint. Ha személy szerint szól a meghívás, úgy nekünk is személy szerint kell válaszolni rá. És hogyan tudunk rá válaszolni? Mielőtt Péter apostol ezt a mondatot mondja, hogy tiétek ez az ígéret és gyermekeitek, azelőtt megkérdezik tőle, hogy mit tegyünk? Szíven ütött az Isten ígéret, mit tegyünk? Azt mondja Péter, térjetek meg. tartsatok bűnbánatot, és veszitek a Szent Lélek ajándékát, az Isten belép az életetekbe, fogadják őket Krisztust. A testvérek, hogy az ígéret arról szól, hogy tudjátok, hogy bűnbocsánatot szerzett nekünk, áldott közösséget önmagában és örök életet, akkor ezt mi úgy tudjuk igénybe venni, hogyha mi megvalljuk a bűneinket előtte, és elfogadjuk az ő bocsánatát, személy szerint. Ha meghívjuk őt az életünkbe, hogy legyen a mi életünk királya és ura, hogy közösségbe legyünk vele, és harábízzuk magunkat. Adja Isten, hogy a kislánynak az életében beteljesedjen az ígéret. Így ebből erőt nektek, és őszinte bizonyságtételt otthon, hogy oda tudjátok vezetni az Úr Jézus Krisztushoz. És testvérek, adja Isten, hogy mindegyikünk életében beteljesedjen ez az ígéret. Hogy mi igénybe tudjuk venni személyesen az Isten bűnbocsánatot, szeretetét, meghívjuk az Úr Jézust az életünk királyának, és rábízzuk magunkat őszinte szívvel. Adja Isten, hogy így legyen. Tiédek ez az ígéret, és a gyermekeiteké. És mindazoké is, akik távol vannak, és akiket elhív magának az Úr, ami Isten. Most hallottuk a hívást, milyen kis az ígéret, adj Isten, hogy elfogadhassuk, befogadhassuk. Amen. Most pedig, kedves család, szülők, keresztszülők, mivel gyermekek megkeresztelését, szülők, keresztszülők hitére, szándéknyilatkozatára és fogadalomtételére alapozzuk, kérlek benneteket, hogy feleljétek a következő kérdéseket fennállva, és a gyülekezet is fennállva legyen, tanulja mindennek, és felejét a megmozdulók. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségében keresztény Anya Szentegyházba befogadtassak? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, akkor ő maga önként legyen vallást az élő Isten felhetetére. Ha igen, feleljétek, akarjuk és fogadjuk.
Ígérjük és
szolgáljuk. Isten adjon testi és lelki erőt, hitet a fogadalom teljesítéséhez. Most a gyülekezetet kérdezem, ígérjük-e, ígéritek-e, hogy a családért imádkoztok és minden tőletek tehető segítséget megadtok ahhoz, hogy gyermeküket hitben neveljék. Ha igen, feleljük-e, ígérjük.
Ígérjük.
Isten szent lelke áldja meg a mi ígéretünket. Most pedig testvéreim, halljuk meg a mi Szent Háromság Istenbe vetett hitünket együtt, ahogy ezt az apostoli hitvallás megfogalmazza. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban van, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítettél, meghalt és elmentél. Alászállt a poklokat, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását, és az örök Amen. Most csendesedjük el és imádkozzunk. Mindenség Ura, dicsőséges, hatalmas király, aki az életet adtad és teremtetted. Magasztalunk téged itt álló testvéreinkkel együtt, az élet ajándékáért. Köszönjük neked azt a végtelen nagy szereteted, amivel az ő kislányoknak életet adtál. Az életben egy csodálatos lehetőséget készítettél el. Urunk, köszönjük neked azt a szeretetet, amivel felszerelted, megajándékoztad a körülményekben is az ő életét. Legelőször is azt, hogy szerető családba helyezted őt el. Édesanyja életét megőrizted, és hogy szülei és nagytestvére szeretettel vehetik őt körül a szélesebb családra együtt. De köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak ezt tetted meg, hanem hívő szülőket visszalőtt, hogy oda vezessék őt te hozzád. És most magasztalunk velük együtt, Urunk, azért a nagyon nagy csodáért, hogy nem csak földi életet adtál, hanem megkönyörültél rajtunk, megszabadítottál a bűneinkből, hazavezettél minket, Úr Jézus, halálod és feltámadásod által, hogy örökké veled éljünk, neked engedelmeskedve. És köszönjük, hogy ők ismerik ezt a meghívást, ezt az ígéretet. Kérjük, Urunk, segíts, hogy adj nekik erőt, hogy mindenben gondoskodni tudjon a gyermekeikről. De legfőképpen azért kérünk, hogy segíts, hogy úgy érhessenek veled együtt a családban, hogy gyermekeiknek a szíve rád találjon, és igen mondjon rád. Így köszönjük, Urunk, hogy ők a gyülekezet közösségének is tagjai lehetnek a nagy családnak. Urunk, szeretnénk valóban mindent megtenni, amit ránk bíztál, hogy segítsük őket gyermekeik vezetésében. Hadd magasztaljunk téged együtt. Köszönjük a gyülekezet csodáját, nagy családját is. Jézus nevéért kérjük, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most kérem a keresztanyát, hogy vegyek aljára a gyermeket, legyen találkozik is érdekében hozzátok a keresztűz alá.
Anna,
keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Édesanyám, hagyján, vegyétek az áldást. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy, így szól az Úr.
Szeretném együtt imádkozni, és a fogadjuk a fejet. Dörgöl édesatyám, hálászínbe köszönjük, hogy egybe gyűjtöttél bennünket. Adtad a vágyat a szívünkbe, hogy itt legyünk, együtt legyünk, és hallgassuk ott a igényet. Köszönjük, Uram, ezt a vasárnapot, ezt a nagy családi vasárnapot, hogy a gyermekekhez is szóltál, és igazán is szóljuk azt. Így kérlek, áldjunk ezt az alkalmat, a szolgálat, a testvéreket, a bizonyságtel is. Köszönjük, Uram, hogy te szólni akarsz, és ad, Uram, hogy meg is értsük a te üzenetedre, és így fogadni az igényt. Vigyázz meg ezt a napunkat. Amen.
Hallgassuk meg, testvérek, azt az igét, amely által megszólít ma bennünket a mi Urunk. Lukács evangéliuma 15. részéből, 11-től a 32. terjedő versekből a tékozló fiú történetéből.
Azután így folytatta. Egy embernek volt két fiú. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyon. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözően eltett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat neveltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem hagyott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány véresebb bővelkedik kenyérni. Én pedig itt éhen vagyok. Útra kelek. Elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellen. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiamnak nevezzem. Tégy engem olyanná, mint béresség közülhely. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolt őt. A fiú akkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apja viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok el. Húzzatok gyűrűt a kezére, és savut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. És vigadjunk ezt. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt. És amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád leválogatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szedtem meg parancsolatot. És te soha nem adtál nekem még egy keskenyidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágottad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Kedves testvérek, a most felolvasott igéből szeretnék kiemelni egy mondatot, és Jézusnak egy másik mondatát még hozzáolvasni. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Jézus ezt mondja, mert ahol a kincsen van, ott lesz a szíve is. Szent egy gyülekezet, Jézus egyik legismertebb példázatát hallottuk most, Isten tisztelet alapigéjeként, amely egy apáról és a két fiáról szól. Ez a példázat Isten története az emberiségben. De Jézus nem tanulságos történeteket mondott egy-egy emberi tulajdonság kifigurázására például, vagy egy élethelyzetre bölcs mondást, hanem az életünk alapját érintő példázatokat mondott, ami az örök életünket, az evilági és az örök életünket is, annak az alapját, annak a hogyan továbbját, hogyanját ma mesélje el, magyarázzálja nekünk. Az emberiség van benne, az Isten története az emberiséggel, te is benne vagy. Hallgassuk most így ezt a példázatot. Az evilági életedre nézve és az örökké valóságra nézve és a helyeden vagy-e? Ezt a kérdést teszi fel ez a jézusi példázat. Egy apának volt két fia. Így kezdődik a példázat. Az életünk alapkérdése kapcsolati kérdés. Szeretet, kapcsolat, kötődés. Nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit birtoklunk és mit nem. Nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit tudunk és mit nem. Hogy mennyire vagyunk sikeresek vagy sikertelenek. Hogy mennyire vagyunk népszerűek, esetleg csak ismertek, vagy mennyire nem. Nem az a kérdés, hogy mennyire irányítjuk mi a környezetünket, mennyire van a mi kezünkben a hatalom, vagy mennyire nem. Nem az a kérdés, hogy mennyit teljesítünk, vagy mi az, amit már nem tudunk teljesíteni. Nem ez a kérdés, testvérek. Jézus példázata szerint és az egész Szentírás szerint az élet alapkérdése az, hogy szeretet kapcsolatban megyünk-e. Ez határozza meg az életed alapirányát. Ismered? Ebben élsz. Ez az alapkérdés. Minden másnak csak erre felépül, mert másodlagos jelentősége van az életünkben. És gondoljuk ma végig, hogy ehhez képest hol vannak a hangsúlyok a mindennapjainkban. Mi az, amire időnket, energiánkat, figyelmünket szálljuk? Mi az, amiben a gyerekeinket neveljük? Amire az ő idejüket, energiájukat, figyelmüket szálljuk elsődlegesen? Ez? Vagy valami más? Azt gondolom, hogy akik itt ülünk a teremben, mindannyian egyetértünk abban, hogy a szeretet a legfontosabb. Sőt, azt mondhatnám, hogy azt gondolom, hogy még a teremben kívül is. Ebben mindenki egyetért. Akkor miért nem ezzel foglalkozunk? Miért nem ezt tanuljuk? Miért nem ezt gyakoroljuk a legtöbbet? Azt gondoljuk, hogy ez majd magától megy. Ez majd magától ott lesz az életünkben. Egy apának volt két fia. Amikor Jézus az emberiségről beszél, akkor egy családról beszél, amiben a lényeg a kapcsolat, a lényeg a szeretet, a lényeg a kötődés. Milyen a kapcsolatok Istennel, és milyen a kapcsolatok a másik emberrel? Ez az alapkérdés, és a kettő összefügg. A kettő összefügg. Az emberekkel való kapcsolatom, az Istennel való kapcsolatomtól függ, és az emberekkel való kapcsolatomban tükröződik az, hogy én milyen kapcsolatban vagyok Istennel. Az életünk szeretet kötődésre teremtett élet. Így is megfogalmazhatjuk ezt. Az Atya egy mondatban megfogalmazza azt, hogy az Isten számára mi az élet értelme, mi a legfontosabb. Így hallottuk ezt a mondatot. Fiam, te mindig velem vagy, és minden a tiéd. Ez az, ami az Isten szívében ott van. Amikor azon gondolkodik, hogy mi a legfontosabb. Amikor a mi életünkre velünk való viszonyára gondol, te mindig velem vagy, vagyis ő szeret téged. Van helyed az ő szívében, van helyed az ő családjában. Nincs olyan helyzet, amikor azt mondja, hogy nincs ott helyed, mert azt mondja, hogy mindig. Azt mondja Isten, hogy ha jól viselkedsz, nem fogod jobban szeretni, mert ennél jobban nem lehet szeretni. És ha rosszul viselkedsz, nem fognak kevésbé szeretni. Mert a szeretet nem a viselkedéseden alapul. Mindig velem vagy. Mindig építhetsz rám, összetartozunk. És minden a tiéd. Ő mindig megajándékoz, ő mindig gondoskodik rólad, ő mindig tudja, hogy mire van szükséged, és azt adja, amire szükséged van. Semmit nem sajnál tőle, csak téged sajnál, amikor tévutakra megy az életed, és rosszul használod az ajándékait. Mindennel ellát, amire szükséged van. Mindig velem vagy, minden a tiéd. Mindig velem vagy. Még egy gondolat ehhez. Hogy mindezt az atyai ház védelmében tudjuk megélni. Az atyai házra az jellemző, hogy ott az atya irányít. Ő osztja az ajándékokat, és ő mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Hogy hogyan használjuk fel. Szeretetből teszi ezt. A fiúk pedig az atyától veszik át az ajándékokat, az atyára figyelnek, és neki engedelmeskednek szeretetből és bizalomból. Isten arra teremtette az embert, hogy teremtőit megismerje, megszeresse, és örökké tartó boldogságban élve őt dicsérje és magasztalja. Így fogalmaz a hitvallásunk. A Szentírás meg úgy, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, ami ugyanezt jelenti. Erre kaptad az életedet. Erre teremtetted. És ez nem azt jelenti csupán, hogy hát ennek így kéne működnie, hanem azt jelenti, hogy ha nem így működik, ha nem ebben vagy, akkor nem vagy a helyeden. Akkor nem működik jól az életed, mert erre vagyunk beállítva. Ahogy Augustinus mondja, sokszor idézett mondásában, magad számára teremtettél minket. És nyugtalan a szívünk, nincs a helyén, nincs rendben a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Benned, veled való szeretet kapcsolatban. Egy apának volt két fia. És az apa mind a két fiával kapcsolatban így gondolkozik. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Szeretlek. Az, hogy szeretettel kötődsz hozzám, az számodra az élet. Ez a legfontosabb. A többi ráadás, ebben a kötődésben mindened meg lesz, amire szükséged van. Mert gondoskodom rólad. Mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Testvérem, te így látod az életedet? Atyám, én mindig veled vagyok. Nekem a te szereteted a legfontosabb. Én mindent tőled várok, mindent a te kezedből veszek át. Mert gondoskodsz rólam. Te kezedből veszem az életem dolgait. Így gondolkodsz? Így éled az életed? Veled vagy? Hol van a szíved? Mi a legfontosabb az életedben? Jézus azt mondja, hogy mert ahol a kincsed van, oda kötődik a szíved. És ez a példázat arról beszél, hogy a két fiú alap problémája az, hogy nem, ezt nem értették, ezt máshogy látták, mint ahogy az apjuk látta. És minden baj ebből fakad. És Jézus például a nagyon világos testvérek, hadd mondjam így, a két fiú alap problémája nem az volt, hogy nem szereti őket az atya. Nem ez volt a baj. Hiszen ő szereti őket, az egyiknek elébe fut, a másiknak meg utána megy. Úgyhogy mind a kettő méltatlan. Nem az a bajunk, hogy nem szereti őket az atya. A te életed alap problémája sem az, hogy nem szeret az Isten. A fiúk problémája az, hogy ők nem értették az apjukat. Ezért nem szerették őt, nem kötődtek az ő szeretetéhez mindenek felett. Nekik nem az atyai ház, a szeretet kapcsolat az atyával, nem ez volt a mindenek fölött való érték, a mindenek fölött való kincs. Ők valami másban látták az életük értelmét, értékét. Nem kötődtek az atyához, nem voltak vele jó kapcsolatban. És pontosan ezért egymással se voltak jó kapcsolatban. Ugye a kicsi gondolkodás nélkül ott hagyja a bátyját az apával együtt. Azt érzi, hogy nem érdekelsz. Nekem más a fontos. A nagy, meg haragszik az öcsére, és nem akarja visszafogadni, amikor ő visszajön. Mert elutasítja. És tényleg, az életed alap problémája az, hogy nem érted szívből az atyát. Hogy nem ismered az ő szeretetét. Ezért nem kötődsz az ő szeretetéhez, mindenek fölött ragaszkodó szeretettel. Mert mi jellemzi azt a szívet, amelyik ismeri az Isten szeretetét, és ahhoz kötődik? Bizalom, és engedelmesség, és hála. Ez van a szívünkben. Igen, Uram, bízom abban, hogy nekem a hozzátartozás az élet. Bízom abban, hogy te mindent megadsz nekem, ami jó. Bízom abban, hogy amit te mondasz, az az élet útja, és ezért én szót fogadok neked. Mindenben. Mindent a kezedből veszek, és mindent hálásan használok, úgy, ahogy te mondod. Ez van a szívünkben mindig. A kisebbik fiú ezzel szemben azt mondja, apám, ad ide az ajándékodat, ad ide az örökséget, ad ide, ami nekem jár, és én elmegyek, mert nem érdekel a szereteted, nem akarom, hogy beleszólj az életembe, hanem én szeretném behoztani azt, amit tulajdonképpen tőled kaptam, de az enyém. Úgy akarok élni, ahogy én gondolom. Én akarom irányítani az életem. Az idősebbi fiú meg otthon marad és csendben szolgál. De amikor hazajön az öccse, akkor bukik ki, hogy mi van mögött, a csendes szolgálat mögött, ott a szíve mélyén. És az Isten mindig az érdekel, hogy mi van a szívünk mélyén, nem az, hogy kívülről mit csinálunk. Mi van ott a fiú szíve mélyén, az idősebbi szíve mélyén? Hála, bizalom, engedelmesség? Nem. Félelem, keserűség, harag és büszkeség. Én, atyám, tőled függetlenül, én a saját erőmből mindig azt tettem, amit parancsolsz. Ezért elvárhatnám, hogy te adj nekem valamit, de nem kaptam meg, amit várok. Igyekeztem megfelelni, és lám nem értem el vele semmit. Aztán hazajön a tétkozó öcsér, és neki mindent odaadsz, hát inkább mentem volna elé is tétkozolni. Milyen dolog ez? Ugye ez van az idősebb szívében, nem a kötődés, nem a szeretet, nem a hála, nem a keserűség, a harag. És Isten mindig a szívünk érdekli, mi van ott? A kisebbik fiú tétkozlásának, a nagyobbik keserűségének, A kettejük egymással való rossz viszonyának az oka az, hogy nem értik az Isten szeretetét. Nincs a szívükben hálás bizalom, nincsen szeretet, nincsen kötődés mindenek felett. Ha pedig nincs a szívedben kötődés, szeretet, hála, bizalom, ha nem az Isten szeretete tölt be, akkor be fog tölteni valami más. Gyakran idézzük Blaise Pascal példázatát, aki azt mondta, hogy az ember szívében Isten alakú űr van. És ha azt az űrt nem tölti be az Isten szeretete, a hozzávaló kötődés, akkor az űr az valamit be fog szívni, ahogy a természetben is. Lehet, hogy volt, aki gondolkodott, hogy mit keres az Úr, az talán egy pohárnál egy rufli. A gyerekekkel ezt gyakoroltuk a gyerek reggelén, ezt a példázatot láthatták, hogy hogyan lehet egy lufival egy poharat fölemelni, hát úgy, hogyha a pohárban űrt képezünk, ugye itt van egy kis lufa a pohár alján, ha elég az oxigén, ha csökken a nyomás, akkor magához szívja a lufit, most már egy picit engedett, de azért még láttuk, hogy nehezen engedni el. Lássuk is. A természetben az emberiség már 500 éve szabályban is kimondta, hogy a természet fél a nőrességtől, a vákumtól. Ezért igyekszik beszívni, betölteni azt. Bármilyen a vákum beszív. De ez a szabály, ez a lélek világában is igaz. Ha nincs ott az Istenhez való kötődés a szívedben, akkor az a vákum be fog valamit szívni. Nézzük meg, a fiatal fiú kötődésének a helyét mi tölti ki? A vagyon. A vagyon, meg az, amit azzal elérhet. Mi mindent kaptunk, mi az atyától. Tőle kaptunk, de betöltheti azt a helyet a szívünkben, ahol az ajándékozónak kéne lenni. Mi lehet ilyen kincs? Voltak épp bármi. Az alkoholistának az alkohol, munkamániásnak a munka, lehet a hatalom, hogy mindig én irányítsak, lehet a pénz, amiből soha nem elég, lehetnek a sikerek, hogy kitűnjek valamivel, lehet a nyugalom, hogy hagyjam a békén, a kényelem, hogy mindig kellemes legyen az élet, az egészség, mert az a legfontosabb, a család, mert az igazi érték, lehet a szerelem, karrier, tudás, alkotás, evés, ivás, bármi. Lehetne még sorolni. De bármiről legyen szó, a lényeg az, hogy középre kerül oda, ahol az Isten szeretetének a helye van az életünkben. És ezek között van egy csomó nagyon-nagyon értékes dolog. Nem az a baj, hogy nem értékes, hanem az, hogy rossz helyen van. Oda kerül középre, és az életedet elkezdi irányítani. Elkezdesz akörül forogni. Minden ennek rendben szabály. A legfontosabb lesz. És irányítani kezd, elkezdesz függeni tőle. Az életem értelme pedig csak az lehet, aki az életemet adta, minden más az ő ajándéka, minden más maximum második lehet, vagy huszadik. Csak az ajándékozó méltó arra, hogy ő legyen az életem értelme. És az igazi szabadság, ha ő van a szívem közepén, és ő irányítja a döntéseimet. Ha valami más kerül középre, akkor attól elkezdek függeni, azt eltorzítom, és az életem is eltorzul emiatt. Ez a függőség lényege, valami túl fontos lesz számomra. Valami, ami még érték is lehet, de rossz helyen van, középen. És testvérek, vannak látványos és egyértelmű dolgok, függőségek, például az alkohol. Nyilván ezt senki nem vitatja, hogyha az ital kerül középre, ha attól várom a boldogságot, a szabadságot, az erőt, ha mindent azért kezdek el tenni, hogy meglegyen a napi betevő italom, alárendelek mindent, akkor elég látványos, ez egy torz életlátás. Mivel az egészségemet, a munkaképességemet, a kapcsolataimat, az önbecsülésemet mindent létezt, mindent leépít, elég feltűnően életellenes, hogy nem tudok enélkül élni. Ugye? Tehát az alkoholfüggőség az elég látványos. Vannak azonban sokkal nehezebben észrevehető és megemészhető példák is. Ha például a munka kerül középre, hogy meg is köszönik, hogy mindenki helyett mindent megcsinálsz. Vagy ha a feleségemnek azt mondom, hogy ő az életem értelme. A házasság nagy érték. És az emberi kapcsolatok közül a legfontosabb. De mi történik, ha a feleségem az életem értelme is meghal, vagy csalódok benne? Összeomlik az életem. Testvérek, ki tudja elhordozni ezt a terhet az emberek közül, hogy én azt mondom, hogy te vagy az életem értelme, és te mindig hordozzál engem, akkor is, amikor padló vagyok. Ki tudja ezt a terhet elhordozni? Milyen önző dolog ez? Túl terelem be a másikat. Vagy a gyermek. Család. Ugye az élet Isten ajándéka, a csodálatos ajándék, és értékeljük az életet. És fogadjuk, és vállaljuk az életet. És az Isten a szülőre bízta a gyermeket, hogy gondoskodj róla, szeresd, neveld fel, és aztán, ha majd felnő, akkor bocsásd a saját lábára. Engedd el. De az életed értelme a gyermek. Ha úgy, azt várod, hogy ő úgy szeressen, hogy ez mindig életed, értelmet adj meg az életednek, mennyi felnő gyerek rokkan benne abban lelkileg, hogy a szülő nem tudja elengedni. Nem készíti fel az életre. Egy életen át maga mellett akarja tudni, és meg a házasságába is beleszól, mert az a fontos, hogy a gyerekem engem szeressen, mert ettől érzem valami értékesnek. Sok minden el tudja torzítani az életünket. Még az is, hogy a másokon való segítés ad értelmet a mindennapjaimban. Csak akkor érzem magam értékes embernek, ha valaki segíteni tudok. Bármi lehet túl fontossá, bármi kerülhet középre, bármi kezdheti mondani az életedet, és a Biblia ezt a bármit, ezt bárványnak hívja, ugye ez a bibliai nyelven a megfogalmazása a függőségnek. Isten az első parancsolatban mondja azt, hogy neked ne legyen más Istened rajtam kívül, mert én megszabadítottalak. És szabadságban addig jársz, amíg én vagyok az Istened, aki körül forog az életed. Miről ismerjük fel a bárványt? Hogy mi lett a mi bárványunk? Hát az a bárvány, amivel a megnyugvásodat keresel. Amitől a boldogságodat várod, amitől értékesnek érzed magad, az életedet. Ha nem kapod meg, akkor elveszíted a fejed, vagy ha elveszted, kontrollálatlan dübegulósz, vagy kétségbe esel, úgyhogy nem lehet megvigasztalni. Ez az, ami vagy aki nélkül nem tudsz élni, ami az örömet, az életed. Ez az, ami a szíved közepét elfoglalja, és magához ráncolja, mert ahol a kincsed, ott lesz a szíved is, mondja Jézus. Ez a bárvány, hogyha ez nem az Isten szeretete. Ráismerjük a saját bárványunkra. A fiatalabb fiúnak az élete közepén a kincs van, az örökség. És az idősebb fiú, neki vajon nem az atya szeretete tölti ki a szívét, hát ő otthon van. Aki betartja a törvényt, aki templomba jár, aki vallásos, aki szabálykövető marad, félre ne értsük, nem az a baj, hogy betartja a szabályt. És nem az a baj, hogy otthon van, ez jó, a baj az, hogy a szívében eltávolodik az atyától. Mi van a szívében? Maga az üresség, a félelem. Igyekeztem mindent megtartani, mert féltem tőle, atyám, hogy nem fog szeretni. A keserűség, hogy hiába igyekeztem mindent megtartani, mégsem kapok meg tőled mindent. A büszkeség. Én itthon maradtam. Én jó vagyok, ezzel az öcsém. És kívül marad a házad ez a fiú testvérek, ezzel zárul a történet. Kívül marad az atya házán, nem tud ünnepelni. Mert hiába maradt otthon, a szívében nem az atya szeretete van. Nem az a problémát, hogy nem szeret Isten, hanem az, hogy a szívednek nem az ő szeretete, és az ahhoz való kötődés tölti be, hanem valami más. Nem az a problémát, hogy nincs helyed az atya házában, hanem az, hogy te vagy távol, vagy külsőképpen messze földön, vagy ott az ajtó előtt, de mégis kívül a házon. És ha távol maradsz, akkor örökre elmeszel. Bármi is foglalja a szíved közepét, bármit is szívod be oda a vákum, bármitől is függesz, az nem fog boldoggá tenni téged. És a következő sem. Ugye Pascal azt mondta, hogy Isten valahú űr van a szívünk közepén. Az azt jelenti, hogy oda csak az Isten szeretete illik be hézadmentesen. Semmi más. És lehet, hogy mi leteszünk valamit, amiről fölismertük, hogy rossz, és aztán a vákum jön és beszívja a másikat. Lehet, hogy leteszem a poharat, és munkamániás leszek, vagy nem tudom, egyik szenvedélyt leteszem, és jön a másik. Amíg ott az űr, addig valamit behoz. Mi a megoldás? Ami valóban betölti az életünk nagy hiányát. Hát a megoldás így hangzik, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Ez a kegyelem. Amivel Isten az egyik fiának elébe fut, a másiknak meg utána megy. Ez a mégis szeretet, ez a kegyelem, ez jött el Jézus Krisztusban, értünk erre a földre. Az elveszett fiatal és az elveszett idősebb fiakért egyaránt. Mert távol vagyunk az atyai háztól, és a távolságunk halált hoz az életünkre. És a mindenség törvénye az, hogy aki elszakadt az atyától, az nem térhet oda-vissza. És a kegyelem eljött, kitárt karra, ugye az Úr Jézus a kereszten tárta ki a karját, hogy betöltse a törvényt helyettünk, hogy ezt a halált, ezt átvegye rólunk, hogy megnyissa az utat vissza az atyai házból. Van bocsánat. Van bocsánat és visszatérés a tékozlásból, és van bocsánat és visszatérés az önigazságból is. Az Istennel való szeretet kapcsolatban. Ilyen gyönyörű az a kép ebben a példázatban, hogy ahogy hazatér a fiú, az atya ünneplő ruhával, sarokkal, gyűrűvel várja. Átöltözteti, a piszkos ruháját leveszi, és tiszta ruhát ad rá. És a gyűrű a kezére, az azt jelenti, hogy visszafogadja őt. És nem péresnek, hanem fiúnak, gyermeknek. Újra a családban, teljes joggal. Ez a mégis szeretet. Mert az Úr Jézus, az egyetlen engedelmes és szeretett fiú, vállalta a kitagadottságot ott a kereszten, a kirekesztettséget. És magára vette a mi bűntől mocskos ruhánkat, letette a gyűrűjét, és azt mondta, nem vagyok fiú, most az Isten haragja van rajtam. És rángatta az ő tiszta ruháját, az igazságot, és rángatta az ő gyűrűjét, hogy az Isten gyermekei lehessünk. Ezt mondja Pálapostól, aki nem ismert bűnt, az Úr Jézust, Isten bűnné tette, értünk, hogy mi az Isten igazsága lehessünk ő benne. Luther fogalmazott így, Úr Jézus, te vagy az én igazságom. Én pedig a te bűnöd vagyok. Azzá lettél, aki nem voltál, és azzá tettél engem, aki nem voltam. Azt mondja Isten, az Úr Jézusra tekintve, hogy te vagy az én szeretett fiam. Úgy lát Krisztusért, ahogy Jézus látja. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm Jézusért. Már ezért, mert ezt érdemeljük. És a fiatalabb fiú, miután kiüresedett az a kincs, ami ő neki annyira fontos volt, fontosabb volt neki az atya szeretetén is, miután ez kiüresedett és már nem tölti be az életét, végre szembenézett az ürességgel. Ugye erről beszél a kórházat, hogy éhínség támadt azon a vidéken, minden elfogyott. És ő a korgó gyomrát szerette volna megtölteni a moslékkal, de nem kapott. És a korgó gyomrát emlékezteti az üres szívére. És magába száll, és eszébe jut az atyai ház, eszébe jut az a szeretet, amiben ott volt része. És testvére bűnbánattal, mert az is eszébe jut, hogy saját magam vagyok a felelős azért, hogy nem vagyok otthon. Bűnbánattal, és ezzel a szükséggel a szívében megy haza, hogy atyám, nekem rád van szükségem, bocsáss meg, hadd töltsed a szívemet, a te szereteted. És látjuk ebben a példázatban ezt a mégis szeretetet, a kegyelmet. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a kegyelem, az nem csupán annyi, hogy a bíró azt mondja, hogy eltöröltük a halálos ítéletet, most fussam el, látsz, és örülj neki, hogy nem kell meghalnod. Nem ennyi. A kegyelem az olyan, hogy a bíró föláll, átölelni a halálra ítélt bűnöst, és azt mondja, hogy mostantól a családhoz tartozol, a fiamat befogadlak. Van egy velem. Ezt látjuk ebben a példázatban. Te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm Krisztusért. Testvérek, sok szenvedélybetel és bűnös tapasztalta meg Istennek ezt a mégis szeretetét Krisztusban, hogy feltétel nélkül értékel, elfogad. Nem azért, amit én tettem, vagy nem tettem, hanem azért, amit Jézus tett. Értem. Elém jött, utána jött, befogadott, szükségem van rá, és hozzám kötődöm. És ez a kötődés betölti a szívemet, ez az életem legfontosabb értéke. És ez a kötődés, ez elkezdte takarítani az életemben a függőségeket, a kényszereket. Van, amit egyből elvett, van, ami ellen harcolni kell, de ez a kötődés az, ami szabadítja az életemet. Mert Isten megszabadít. És ez a kötődés, ez kezdi helyre tenni az emberekkel való kapcsolatomat is, mert az Isten szeretete tanítgat arra, hogy semmi ne legyen fontosabb számodra a szeretetnél. Befejezem, van visszaút az atyai házba, a fiatalabb fiú hazatalált. Azt mondja, az atya meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Valami egészen új kezdődött az életében, mert befogadta a mégis szeretet, a kegyelmet. Elébe ment. És ott van az idősebb fiú, akinek ugyanez a szeretet utána ment, mert ez a fiú is meghalt, ez a fiú is elveszett, és aztán pont-pont-pont nyitva van a történet. Akár az idősebb, akár a fiatalabb fiúhoz hasonlít, az nem az a problémát, hogy Isten nem szeret téged. Egész egyszerűen nem lehet ez a problémád, mert nem igaz. Mert amióta Jézus a keresztre ment, azóta világosan látnunk kell és tudnunk kell, hogy nem igaz, hogy az Isten nem szeret bárki közülünk. Az Atya szeretete vár, de a történet vége ma is nyitva van. Távol maradsz az idegenföldön, jó messze az Atyától, vagy az atyai ház kapujában, duzzolva és keserűen, de mégis kívül. Távol maradsz, vagy hazajössz. Szükségedet fölismerve, bűnbánattal, bizalommal és hálával válaszolva Isten szeretetére, és hozzá kötődve. Igen, Uram, köszönöm, hogy értet tettél. Köszönöm a mégis szeretetedet, köszönöm a bocsánatodat. Tiéd vagyok. Testvérek, a történet ma is nyitva van, a kérdés legyen ott a szívünkben. És hallgassuk meg most egy testvérünk bizonyságtételét, aki az élet bizonyságával tudja elmondani, hogy az Isten szeretete szabadít, és a hozzávaló kötődés az, ami betölti az életünk szükségét.
Szeretett testvéreim, kedves barátok! Hát adok az Istennek, hogy szenvedély betegségemről, abból való szabadulásomról és lelki felépülésemről tehetek a mai napon bizonyságot. A nevem Margó László, és Isten kegyelméből szabadul, akkor a te vagyok. Szépen fogalmazta. Ám a tudat felhasználat a betegség, annak lelki okai vannak. Hogyan lettem beteg? Észrevétlenül. Akaraton ellenére. Gyermekkorom óta hajtott a szeretet hiány, a megfelelési vágy, a másoknak és magamnak való különbözési kényszer. Nem belülről, hanem kívülről embertársaimból vártam az önt, a boldogságot. Olyan dolgokat is felvállaltam másokért, ami nagyon sok felvenni és fizikai erőfetítést igényel. A túlzott bőgéshez, az alkoholból lettem előtt, és akkor láttam a megnyugást. Elindultam a fogolból vezető úton, melynek eredménye az lett, hogy elvesztettem mindent. A megszeretett a nevi alatt, az emberi kapcsolataim, és ami a legfájóbb, az egyéniségemet, önmagam. Minden egyes felhasználó társaságban kezd el inni, dolgozni, ám a végére teljesen egyedül maradt. Így jártam én is, elittam magam mellől az igaz barátaim, egészségem, és legfájóbb a családtagjaim is. A italozásommal nem csak magamat, de feleségem, gyermek, Istenet és lelkületek égetnek. Szégyenükben, a velem szembeni tehetetlenségükben elhagytak. Lemondtak róla. Ezelőtt 7 évvel a teljes reménytelenség és kiváltástalanság állapotába jutottam, míg a Krista Isten tagadott, nem találtam a képet. Még egy többet fél év nyár álmofogás után egy februári napon a Tiszában vettem egy egesülődőt, és ezután az egy járjára kerültem. Ott találkoztam egy csoport foglalkozáson a nemiség körből jött villanysártevőkkel. Ők mondták el, hogy van kiút az alkoholatságába. Felkeltették az érdeklődésemet, és kíváncsivá lettem, mint a Szentírásban rákehoz az adószer, vagy vámszerint. Megszületett bennem az őszinte vár egy új élet iránt. Eljöttem a Dömösi Körgy alkalomnak, segítséget kértem és kaptam. Elmehettem a Dunakanyarba egy gyógyító órára. Ott sikerült levetkőzni a szégyen érdetet, és kaptam egy mustárban nyitett. Eljött ahhoz, hogy szemben érdeklődj magammal, hogy ki is vagyok én. Mi vezetett arra, hogy a pokol tornászára jutott. Beszédemmel, cselekedetemmel, kinek milyen kárt, lelkisülést okozta. Lezsúlytott a helyzet, ám a közösségtől, a Szentírás tanulmányozásától és a imádkozástól kaptam, annyi erőt, hogy ne adjam fenn a út elején, hanem induljak el ezen az úton. Rájöttem arra, hogy az Isten nem a bűnösöket, hanem magát a bűnt menne szereti. Rájöttem arra is, hogy a bűnvallásom megtételőt már kegyelemben részesültem Istentől. Ma sem tudom, hogyan kerültem 2013. június első vasárnapján gálába öltözöttem a templomba az első Isten tiszteletre. Azóta is jár, nyitott füllel hallgatok és nyitott szívvel. Adomosodok Isten igényére. Nagy áttörést, a igazi megtérést 2014 tavasza hozta, mikor is templomban, Szentírással kezemben, az úrasztalánál, a lelkész úr is Isten előtt beszélhettem az életem alakulásáról. Ugyanez megtörtént Ábrelincen, az Emmaus házban, egy funkciós alkalmam adó részében, amikor megkönnyebbüléssel tettem le a hátizsákot, melyen a munkam és azzal kapcsolatos lelki tekintetben terheimet cipeltem. Igaz az, hogy aki a fiú, amit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Én is újjá születtem. Elindultam az önismerés útján, melyik hosszú út, és elmondhatom nektek, hogy nem éppen kellemes, sőt, fájdalmas érte érdelmekkel járó feladat. Ám mint a szőlőtőke és új hajtásokat hoz, a régi termégetlenek helyett én is lenyesegettem Isten segítségével, és eldobtam a régi negatív érzéseimet, tulajdonságaimat. Mindehez a Jézusi szeretet a terült. Az őszinte áldozatos munkám, mint a fügefa, meghoztam minden élő édeseknek egy gyümölcsét. Bekapcsolódhattam a gyerekek életébe, része lettek a kis csoportos munkával, szolgával és szolgálok. Ebbe is kifejezte hálámat, visszagadt a szabadításért és a új életért. Lelki fejlődésem és elkötelezettségem ezt látva Isten megszólított, és elhívott az ő seregébe, az elmúlt évben megkeresztelkedtem és konfirmáltam. A személyiségemben bekövetkezett kedvező járnyú változást tette lehetővé, hogy elégét elnyugtattam mindazoknak, akiknek kárt vagy lelki sérülést okoztam. hála Isten olyan végre munkájának, hogy visszakaptam gyermekeimet, unokáimat, testvéremet és igaz barátaimat. A gyülekezetben igazi testvérek neveltem. Családtagjaim is követtek a hit útján is. Isten védelmet, menjek, unokáim is megkeresztelkedtek. Nagy ajándék, hogy unokáim kezé egyes alkalomkor. Én a korábban szánt kivetet fogadtam. A nagyobb fiammal ritakozkodik, értük el, hogy Isten tiszteletre és hallgatni állította Isten minden szánt igényét. Úgy értem, Isten gondoskodik róla, szerető és szerethető ember lette. Súlyos betegségekkel kellett és kell szemben érne. A kegyelem és a gondoskodás, amiben ma, mint nap részesül, ha került ahhoz, hogy ezekkel egyet tudjak élni. Ha majd egyszer Isten hazahív, akkor nyugodtan megyek, mert úgy érzem, rendetlen, lezáratlan ügyet, nem hagyok magam után. Remélem, ha hozzám közel állok, észreveszik majd szegény hiányát. Összességében elmondhatom, hogy a hitalos üveg és a mindennapi másnaposság helyett az örök életet biztosító mennyország kulcsát kaptam cserébe. És most röviden összefoglalva ezt a történetet, engedjétek meg, hogy elmondjak egy kicsit saját magamnak írtóeleset, címe. Nézd rá! Gondolkozz, miért volt sötét a dég. Elmélkedj, midőn a mámor véget ér. Nézd rá, ő fogja a kezed. Szorítsd meg hamar, míg rápillant a szemed. Emlékezz, a szeretőről mi mindent reméltél. Mennyire fájt, mikor ellene mit sem tehettél. Nézd rá, ő fogja a kezed. Szorítsd, ne ereszd, még lehúnyod a szemét. Szeretet nem nevedik azt, mikor havaj van. Ő végig kísér utatok, sem segít a magára. Nézd rá, ő fogja a kezed. Szorítsd a szívedhez, mint elhasszik a szemed. Ő mindig veled van, erős kapaszkodó, minél minden szó, mint elrevesz. Panaszkodó. Nézd rá, ő fogja a kezed. Mire felébredsz, már nem könnyes a szemed. Nézd rá, ő adja a hitet, alátadta a gyakorolt, s megtisztul a szíved. Nézd rá, ő ad atyát. Az egyszülött fiát küldte érted. Ő magával vitte a keresztre. Minden bűnöd és a hírnek. Nézd rá, már Krisztus fogja a kezed. Állította a zsinagos, s megtelik Jézussal és az ő szeretetével a szíve. Ámen.
Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát.
Dicsőségedért, nagyságodért, hatalmadért, szentségedért, és most leginkább is a szeretetedért. Hálát adunk neked, Urunk, az Úr Jézus keresztjéért, amelyen láthatjuk, hogy nem kérdés, hogy szeretsz minket. Bocsáss meg, hogy mi sokszor abban fogalmazunk meg életünk alapbaját, hogy nem szeretsz, vagy nem adod meg azt, amire vágyunk. Bocsáss meg, hogy nem veszük észre, hogy az a bajunk, hogy mi valami mást akarunk, mint a te szeretetedet. Van valami, ami fontosabb annál. Köszönjük, hogy te szabadító vagy, és betöltve szívünket ezzel a megbocsátással és szeretettel, meg tudsz szabadítani mindentől, amitől függ az életünk. ami kényszereket hoz a mindennapjainkban. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy megérthessük ezt az evangéliumot, nem csak a fejünkkel, de a szívünkkel is. Könyörülj, hogy ne maradjunk messzi földön, távol tőled, tékozó élettel. De könyörülj, hogy ne maradjunk az ajtó előtt, keseregve, büszkén, másokat elítélve, de kívül a házon. Hadd értsük meg, hogy mit jelent, hogy te teljes bűnbocsánatot, veled való áldott életet és örök életet hoztál nekünk Jézus Krisztusban, hogy újra a gyermekeid lehetünk örökké. Urunk, hadd adjunk hálát azokkal, akik már ezt a szeretetet átölelhették. És könyörülj rajtunk, hogy hadd legyen mindig ez a szeretet az életünk közepén. Hogy engedelmes gyermekeid lehessünk, s róla tanúsodhassunk. És imádkozunk azokért, akik még keresik, de még nem találták meg ennek a szeretetnek a teljességét. Urunk, könyörülj rajtuk, hogy a szívük közepére kerülhessen a te kegyelmed, ami megtalált gyermekek lehessenek. Így imádkozunk, Urunk, ezért az egész gyülekezetért. Mindazokért, akik ma együtt vagyunk, és akik még ehhez a közösséghez tartoznak, hogy a te kegyelmedről szólhasson minden, ami itt közöttünk történik. Szabadíts meg minket, Urunk, kényszerekből, szabadíts meg minket keserűségekből, ítélkezésből, egymásra való panaszkodásból, és Urunk, a te szeretetet gyógyítsa meg az egymásra való kapcsolatunkat is egészen, hogy megváltassa a világ, hogy a te tanítványai vagyunk. Így imádkozunk, Urunk, közöttünk gyászolókért, imádkozunk betegséggel küzdőkért, szükségek között, téged keresőkért. Imádkozunk azokért, akiknek minden jól megy az életükben, talán ők vannak a legveszélyesebb helyzetben, könyörülj rajtunk, hogy ne nélküled éljék az életet. Imádkozunk gyermekekért és felnőttekért, házasságokért és családokért. Urunk, imádkozunk nem csak gyülekezetünkért, de városunkért is, könyörgünk a szenvedély betegséggel, küzdködőkért. Köszönjük, hogy van szabadulás a legnagyobb mélységből is. Könyörgünk, hogy azok, akiket már most reménytelenül küzdködnek, hadd gyújjon fény az éjszakájukba, és hadd induljanak el felé, Úr Jézus. Köszönjük, hogy közöttünk is megmutatott, hogy van szabadulás. A helyetet és megtisztított szolgáló életekről téged magasztalunk. Imádkozunk így nemzetünkért, ezért az egész világért kegyelmedbe ajánlva azt. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjébe forduljunk oda Istenhez, vigyük saját imádságunkat, lehet felelni. Amen. Most pedig fennállva imádkozunk együtt, úgy, ahogy az Úr Jézus tanított minket imádkozni. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyának, aki mennyekben vagyok, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap a kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássunk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, álljon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Ragyogta salád orcáját az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr és adjon neked békességet. Amen.